Kedves jelenlévő és az igényedő felvételben hallgató gyülekezet, Isten szent igényét a imádság előtt olvasott szakaszból olvassuk újra a 13. versét, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének felálló hallgatókat. Ígyben hallgat meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallás tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Eddig olvasok a Szent Ígét, tessék helyet. Kedves testvérek, reménységes vasárnapja van ma, ez az utolsó előtti egyházi évünkben az utolsó előtti vasárnap, jövő vasárnap örök élet vasárnapja, hirdetése igen kellett volna mondanom, hogy akkor emlékezünk meg mindazokról, akiket az elmúlt esztendőben bocsátottunk útra az örök haza felé, illetve mindig azokról, akik itt a templomban nyugszanak, de bárkire szívesen gondolunk, akit a jövő vasárnap itt megemlítünk, és fégulát fogunk ilyenkor gyártani, amit ide teszünk majd egy kosárkában az Úr asztalára, és imádkozunk azokért, akik elmentek. Különösebb kérésünk, mindenképp hálát adunk értük, mert hiszen nem tudunk jobb helyzetet elképzelni, mint hogy ők az Úrnál vannak és vigasztaltatnak. De most a reménység vasárnapja van még, jövő alkalom az örök élet vasárnapja, mint mondtam, és ezért én eltértem a bulletinünkben megtalálható kiírt textusoktól, tehát ha valaki keresi a bulletint, nem fogja megtalálni ezt a textust. És azt gondoltam, hogy beszélgessünk a reménységről ma, ugye a korintusiakhoz írott első levél 13. részének, ennek a himnusznak egy szép szakasza, azzal zárul, hogy most pedig megmarad a hit, remény, szeretete három, ezek között pedig a legnagyobb a szeretet. Évekkel ezelőtt valaki felkeresett, nem ismertem őt, egy család néhány tagja, hogy temessen el az ő kedves hallottjukat a férfi a feleségéről, szeretett volna így emlékezni, és kérte, hogy én ne haragudjak meg, ha azért fordul hozzám, mert ismer így látásból, hívből engem, és kellene egy fényképet küldeni a felesége családjához, hogy lássák, hogy imádság is hangzott el az asszonykának a szertartásán. Ők hajdan kint Szovjetunióban ismerték meg egymást, együtt jártak egyetemre. És hát megmondja őszintén, hogy ő ateista, de a feleségének a családja ortodox, és én olyan jó ortodox pópának nézek ki. Hadd fényképezzen le, és akkor küldje el, ne haragudják meg, hogy ezen a furcsa megközelítéssel kérjünk erre a szolgálatra. És hát persze elfogadtam valamikor. Egyesek azért fordulnak meg, mert olyan jó kapniszerű a megjelenésen, hát ha mások pedig ortodox pópát látnak, az se baj. És hát ahogy szoktam, kérdezgettem, hogy ha tudjak valamit a felhúzról, de láthatóan annyira zárt volt az ő világuk, és annyira nehéz volt beszélni az egyedül maradt férfinek 40 év után, párjától, hogy magamban azt gondoltam, hogy alig tudok valamit erről az asszonyról, és oroszból nem voltam olyan jó soha, ezt de a végén megkérdeztem, hogy az asszony neve Nagy Esra, az mit jelent magyarul. És akkor a lánya azt mondta, hogy ez azt jelenti, hogy reménység. És akkor úgy éreztem, hogy megvan a textus, amiről beszélhetek, és akkor ott a Korintusi Levél 13. fejezetéből erről a mondatról beszéltem, sőt annak erről a középső szaváról, azt kiemelve megmaradt a hit, remény, szeretete, három, ezek között legnagyobb a szeretet. És arról beszéltem, hogy megmarad Nagy Esra. Megmarad Nagy Esra. Mert hiszen ott a halál pillanatában a leginkább az szorongat bennünket, hogy mi lesz vele, elvesztettük őt. De mit jelentenek ezek a szavak, hogy megmarad a hit, a remény és a szeretet? És még ha azt is mondja ott az ige, nem a hit a legnagyobb, nem a remény a legnagyobb, hanem a szeretet, de mégis, mivel így együtt említi Pál ez a nagyon felkészült teológus, ezt a három fogalmat, nagyon-nagyon jól képzett zsidó vallásbölcselő volt, ez a mi kedves példaképünk és szerzőnk, akitől igéket veszünk, még ha a zsidókhoz írt levél nem is biztos, hogy az ő munkája, időben mutatották, hogy azt is ő írta, de a Korintusi levelet mindenképpen. Szóval miért rakta együvé a hitet, a reményt és a szeretetet, illetve mit akar nekünk a reménnyel üzenni? Megnézegettem a teológiai szótárakat is, hogy mi a hasonlókat írtak, az előttünk jártak, mielőtt megnéznénk azt a három dolgot, amit ennek a mai igeversünknek alapján körüljárnánk, mondja, hogy a remény a teológiai hagyomány szerint Istentől velünk oltott isteni erény, amely szoros kapcsolatban van a kegyelemmel, de ugyanakkor az embernek valódi Istentől kapott tette, amely szoros kapcsolatban áll a személyes hittel és a szeretettel is. Nem baj, nem tudtuk megjegyezni, mert én is azért írtam le, mert féltem, hogy belegabajolok itt. De a benne lévő dolgok rendben vannak. Szóval a reménynek az alapja az, hogy Isten tett valamit, valami olyan számunkra elkészített örök ajándék és igazság van Istennél, ami miatt a remény nem azonos azzal az érzéssel, amit a magyar nyelv nyomán mi gondolunk, hogy valami, ami vagy meg jobb, vagy nem. A remény mindenképpen meglévő valóság, akkor is, ha mi még nem értünk oda, még nem tudjuk beváltani, és ez az egyik dolog, amire majd mindenképpen mondom, amikor az igéket elemezzük vissza, kérni, de itt most legyen biztos benne a szívünk, a gondolatunk, hogy azért létezik a remény, mert Isten valamit elkészített, ami számunkra a hitnek az eszközére, a adományára ragadható meg Istennek ez az ajándéka, és a szeretet pedig az a valami, ami Istennek a szeretete mindenképpen, nem a mi szeretetünk, illetve még egy kicsit időzünk itt ennél a dolognál, nem véletlen, hogy a remény, a hit és a szeretet között helyezkedik el, szoros kapcsolatban áll a személyes hittel és a szeretettel, és megint csak így mondják itt a teológusok, hogy fejlődés történeti értelemben középen helyezkedik el. Hát tessék ezt megérteni, hogy mit is jelent ez, de nagyon szellemes. És nem addig tart, amíg létezik az ideiglenesség, hanem állandó kísérlet arra, hogy kiküszöbölve az ideiglenesség, zavaró lelki terhét, rábízunk magunkat Istenre, akivel nem rendelkezhetünk, nem mi irányítjuk, még csak nem is értelmezhetjük helyesen őt, erről már többször beszéltünk itt, nem határolhatjuk körül a végső igazságot, fel sem foghatjuk sokszor, és annak a belátása és a remény, hogy a szeretet nincsen bennünk, vagyis nem az a szeretet, amit az én tetteim és az én értelmemtől vezérelt tetteim idéznek elő, hanem az, amit Isten jelentett ki, ami számunkra képes beszéddel is, erről szól az evangélium, a Jézusról szóló üzenet, tehát Jézus Krisztus által mondta el a legtöbbet Isten önmaga szeretetéről a világ számára az idők végén, és ez az, ami miatt olyan nehéz fejezet ez az 1 Korintus 13, és záródik azzal a kínzó érzéssel, hogy szeretet nincs bennem, amire azt hittem, hogy az, arról kiderült, hogy tele van önzéssel és számítással, és kell, hogy beteljek Istennek minden értelmű felülbúró szeretetével. Szóval itt állunk egy csomaggal, amiben a hittel és a szeretettel együtt jelenik meg a remény. A remény, ami görög szava, így hangzik, hogy elbíz, elárulok itt most, hogy ennyi maradjon, hogy bennünk, ha akarjuk. Ez nem csak várakozás valamire, hanem elvárás is. Tehát elvárunk valamit azért, mert az elvárható. Elvárunk valakitől valamilyen viselkedést, néha mondjuk a gyerekeinknek is. Tőled ezt nem vártam, vagy ez elvárható tőled. Sőt, ez a remény negatív formában a valaminek a megkövetkeztétől való félelmet is jelenti. Tehát valami van, ami be fog következni, tartok tőle, nem tudom megakadályozni. Mondjuk ilyen például a halálnak a gondolata is, hogy időnként minden temetésnél egy kicsit magunkat is temetjük, tudjuk, hogy ez bekövetkezik, van mindannyiunknak már hallottunk, és várunk valamire, ami biztosan be fog következni, de most legyen a hangsúly ezen a biztos bekövetkezésen, és azon, hogy akkor miért nem akarunk hinni abban, hogy Istennek a jó ígéretei bekövetkeznek. Nem azért, mert mi erre engedélyt adunk, vagy felszólítjuk Isten. És azért várjuk el tőle az ő jó ígéreteinek a teljesülését, mert ő azt megígér. Mert ő amellett elkötelezte magát, és Isten nem ember, hogy hazudjék, mondja a Szent Ige. Hát akkor most nézzük meg azt a három dolgot, amit a felolvasott 13. versünk alapján egy kicsit körül kell járnunk. Azt hallottuk, hogy hitben haltak meg mindezek. Mit jelent hitben meghalni? Nem mindegy, kérdezi, csekély hittel vagy hitetlenül az ember. Hogy is meg kell halni? Nem mindegy, hogy hitben halunk meg, vagy csak úgy megállnak fontos szerveinkkel, és kutatás van arról, hogy hogyan is történik, ez nem egyszerre áll meg minden. Nagyon érdekes dolgok most ott tartanak, hogy az agy még működik egy darabig. De hogy van ez, nem tudjuk elmondani, mert nem lehet onnan visszajönni, hogy beszámoljunk erről. De itt jelent, amit még tovább fokoz a jelenések könyve azzal, hogy boldogok azok, akik az Úrban vannak meg. Nem mindegy, tehát, sőt, hozzunk ide egy sokat idézett, szintén sokat idézett igét a Tesszalonikai levél, első Tesszalonikai levél 4. részéből, ahol Pál beszél a halálról, a feltámadásról, és azt mondja, hogy minden ezt azért mondom, mert nem szeretném, ha úgy szomorkodnátok, mint azok, akiknek reménységük nincsen. Nekünk van élő reménységük, és azért van élő reménységük, mert történt valami. Cselekedett valamit, üzent valamit, adott valamilyen evangéliumi üzenetet, ami számunkra az örökkévaló igazmondó Istennek, még ezt a jelzőt is használja, hogy jön igazmondó Isten, igen. Valamit mondott, és tudjuk, hogy Isten nem mond semmit, hogyha nem akarja, hogy dolgok megtörténjenek. Az Isten csendjében is valóság van persze, de ha kimond valamit, akkor az a dolog meg lesz. És nem csak azt mondta ki, hogy a világnak egyszer vége lesz, és nem csak azt mondta, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk az ő ítélő széke előtt, hanem azt is mondta, hogy örökkévaló szeretettel szeretett minket. Azt is mondta, hogy ő nekünk atyánk akar lenni, akihez haza mehetünk, és ezért van értelme ennek a kijelentésnek a jelenése könyvében, hogy boldogok, akik az Úrban halnak meg, mert hazamennek. Ez az, ami miatt Pál olyan lelkesen beszél arról, hogy szeretnék elmenni és az Úrral lenni, mert az mindennél sokkal jobb, persze itt maradnom most még szükségesebb, kiértetek. Tehát hitben haltak meg mindezek, most fordítsuk egy kicsit a figyelmünket őrájuk, akikről beszél a szerző, ismeretlen szerző, vagy Pál, vagy Barnabás, vagy valaki más kortársa az említettnek. Hát ők a Bibliának a nagyjai, az ősidőknek, már-már történelem előtti időknek alapító atyái, Ábrahám, Izsák, Jákob, és mások bírák, neveket sorol fel itt az ige, történeteket, példákat. És egyrészt azt jelenti ez a kijelentés, hogy hitben haltak meg, hogy nem érték el azt, amit távolról láttak és üdvözöltek, valamit láttak a messzeségben, és ez boldogsággal töltötte el őket akkor is, ha nem tudták pontosan megfogalmazni, hogy mi az. A másik Kálvinnak az a megjegyzése itt, hogy egészen biztosan a Krisztust látták. Legyen így hangozik el ez a vélemény is itt, de hát nem tudták, hogy ki az, és nem tudták, hogy miről van igazán szó, csak láttak valamit abban, hogy Isten közérthetően mindenki számára fogja kijelenteni a világban azt, hogy szereti, megváltja és örök életre akarja megajándékozni az ember. De most fordítsuk egy kicsit jobban a figyelmünket erre az állapotra, mert a reménységgel kapcsolatban ez nagyon érdekel most minket, legalábbis engem, és remélem, hogy fel tudok kelteni a testvérek érdeklődését is. Szóval, hogy valaki megérti, hogy amit olyan nagy gyönyörűséggel és örömmel lát meg, nem lesz az ő életének megtapasztalásává. Ismerjük ezt a fajta kedvetlenséget. Én már nem leszek ott, én már nem fogom megtapasztalni azt. Most Ábrahám ugye ott hagyván urkazni komfortját, kővárosát, kultúráját, sőt, családjának összetartó melegét, elindul, bolyog, vándorol a világban, és elmegy 1000 kilométert, hogy megértse azt, hogy nem is feltétlenül az a hely fontos, ahová megérkezett, hanem az a jel, az az üzenet, hogy el lehet hagyni a biztosabb, sőt, beszélni kell arról, hogy az egész földi élet vándorlás, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön, és ezért értelmetlen elpazarolni az időt arra, hogy belehalmozzunk egy rendíthetetlennek tűnő házba mindenféle értéket maguk köré, amit össze fognak majd az örökösök veszni, hogy nem ez a lényeg, hanem a lényeg messzebb van. Az örökkévaló hazából akart a maga módján ilyen példabeszéd jellegű módon megélve a dolgot, valamilyen üzenetet hagyni, ami számunkra, hogy nem annyira a láthatók a döntően fontosak, azok ideig valók, mulandók, mondja az ige, hanem a láthatatlanokban több valóság van. A láthatatlan ugyanis nem a semmi. Szóval hitben meghalni az annak a bizalomnak, annak a reménységnek, annak a meggyőződésnek a továbbadása, hogy van értelme az életnek, a cselekvésnek, akkor is, hogyha nem nekem van belőle hasznom. Ugye csiratjuk a kivagdalt fákat 70 éve, 80 éve, 100 éve állnak ott, nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy azért fagdalják ki, mert van valakinek egy jelentős fakereskedése, csemete fakereskedése, és hát miért ne hallgasszanak ki egy olyan táblát, hogy elültetünk 10 000 fát. Most az jó lenne, de az nem kéne 10 000-et kivágni. És hát mire ezekből a fákból lesz valami, hát mi már régen alulból fogjuk szagolni az ivóját, nem a fáknak a gyökereit. A fákra való hivatkozás a Bibliában nem véletlen. Nem véletlenül ültek a magnéti törnyesében és a bölcsek a fa alatt, hiszen a, mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, mondja a szép profétai szöveg. A fák valami állandóságot, bölcsességet árasztanak magukból, és boldog az, aki elültet egy fát akkor is, hogyha az árnyékát, gyümölcsét és egyedeit nem ő fogja élvezni, sőt boldog ember az első Zsoltár szerint az, aki olyan, mint a víz mellé ültetett fa, amely igazságosságokat is túlélni. Hitben meghalni, ez azt jelenti, hogy készségesen adom tovább a stafétát többieknek, elfogadva, hogy én csak egy láncem vagyok, és aztán ezt a csapot kitörölhetem innen, mert a víz felszíne alatt láthatatlanul a horgonyban kapaszkodó láncszemek nem értelmetlenek. Nem azok az érdekesek, amelyek közvetlenül a hajóhoz kapcsolódnak, hanem ugyanolyan érdekesek mélyen a vízfenéken a horgonyban kapaszkodó láncszemek is, csak ők már nem láthatók. De a jelentőségük nem veszett el, ezért mondja Isten, hogy én az Ábrahám, Izsák, Jákob és a te atyád Isten vagyok, ezt mondja Mózesnek. Így nagyot ugrik Jákobtól, és a te atyád. Ez Amrám volt az adott esetben, hogy Mózes számára nyilvánvaló legyen, hogy itt egy fontos, hosszú láncnak lesz ő is az egyik meghatározó, nélkülözhetetlen szeme, és akkor is fontos az ő története, ha nem ő kapaszkodik majd a megtartandó bárkába, a közösségnek ebben a szimbolikus megoldalmazó eszközébe, hanem még ő utána is jönnek olyanok, akiknek a szerepe fontos lesz, de ő hitben látja ezt a messzeséget, örül a majdani eredménynek, és boldog megtiszteltetésnek tekinti, hogy ő is benne lehet ebben a folyamatban, és itt kell értenünk azt, hogy hitben halt meg, boldogan fejezte be a maga küldetését, zárta körbe, ahogy a láncszemnek ilyen ovális alakja van, záródott be, nem egy végtelenben nyúló vasveszőről van itt szó, hanem kis körbezárt, lezárt életekről, amelyekben majd belekovácsolnak egy következő láncszemet is, és így jött tovább az életünk. Jó dolog hitben meghalni, ha meghalni nem is tartozik a megkedveltek elfoglaltságaik közé. Bár az ige azt mondja, hogy hát valamilyen fajta megörökítést, dabolázást célszerű az embernek időnként végezni, ilyen a bőjt is. Erre gyakorlunk minden elalvással, minden lemondással is, amiben nem az erőt magasztaljunk, hanem tudunk megalázkodni is. Szóval, amikor ugye a helyünket megértjük, és megterik a szívünk annak a meggyőződésével, hogy volt értelme, van értelme ennek a mi életünknek, akkor is a körbe záródik. Akkor is, hogyha mondom, nem egy hosszú végtelenbe nyúló fonál vagyunk, amelyik kezdet és vég között van, nem annak csak egy darabja, de megszakíthatatlan darabja vagyunk. Szóval tessék arra készülni, hogy hívben szeretnénk meghalni. Meghalni muszáj, így rendelkezett az Úr. De ha már muszáj, halljuk meg hívben, és halljuk meg boldogan, tudva, hogy ez nem a nem szokal meg a lánc, hanem ez elrejtetik. Ezért mondják annyira kedvesen zsidó testvéreink, hogy itt van elrejtve az, akitől elbúcsúztunk, majd megtalálja az, aki örökké való szeretettel szerette, és ezért ölelte magához szükségesen életében és halálában egyaránt. Aztán a másik dolog, ez a mondat, hogy nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról üdvözölve. Ez a második dolog, amiről muszáj egy kicsit gondolkodnunk. Csak távolról látni valamit. Ez akkor lehetséges, hogyha az ember nem feltétlenül koncentrál önmagára, és csak arra, ami vele történik. Egy kettőség van bennünk, mert az ige arra tanít, hogy becsüljük meg azt a napot, amiért miénk, ne herdáljuk el a hátralévő időt arra, hogy keserjük a múlt felett, miért rontottuk el dolgokat, zárjuk le egy bűnbánattal, egy döntéssel, ezt megtérésnek hívja a Biblia, és a megtérés másik fele, hogy kötelezzük el magunkat, mert akkor innentől kezdve az Úrnak élünk. Na most ugyanebben a gondolatkörben tartozik, hogyha nem tanyázunk be a múlt mellett, és nem kínozzuk magunkat azzal, hogy újra és újra átéljük azt, ami volt, és távoztatjuk magunkat, vagy azokat a szereplőket, akik kultúrunk szereplői voltak, hiszen úgysem tudunk ezzel semmit sem változtatni. A mában meghozzuk ezt a döntést, és a jövőre nézve pedig megint csak nem aggodalmaskodunk. Nem azt jelenti, hogy nem látjuk a jövőt, hanem nem kezdjük el kínozni magunkat azzal, hogy mi lesz, ha én nem leszek. Ki fogja megsütni a család kedvenc tortáját, vagy mi lesz az én gyerekeimmel, unokáimmal, ha én nem vigyázok rájuk, akkor a Jóisten sem tud rájuk vigyázni. Ilyen gondolatok gyakran befészkesik magunkat a szívünkbe, a holnap felől, hogy milyen politikai változások jönnek. Van belünk egy ilyen pessimizmus mindig, hogy a dolgok ritkán lesznek jobbak, mennyire fog még elromlani, hogy engem is sokszor kínoznak, hogy éppen a múlt héten is egy beszélgetésben, hogy mi lesz. És akkor példabeszédeket mondtam, hogy amikor 400 év után, és akkor mindenki fölmordult, hogy én milyen távlatokban kezdek a dolgokról beszélni. Szóval tudunk-e úgy élni a jelenben, hogy nem a megnyert ígéreteknek az örömében lubickolunk, hanem dolgozunk azon, Isten megbízásából, hogy ez az idő elérkezzék. Na most, hogyan lehet dolgozni azon, hogy az ígéretek beteljesüljenek? A hitősök Isten akaratát keresték. Mit akarsz, Uram, hogy én cselekedjek? Ábrahám ugye meghozza azt a döntést, hogy kimegy az ősei birtokából, és lemond, mondjuk egy kicsivel további lépés ez a Lóttal való vitában arról, hogy övé legyen a jobb föld, Sodoma és Gomorra vidéke. Isten azt mondja, hogy ne is foglalkozz ezzel, mert bárhova mész, ott otthon leszel. Ő a mában él, dolgozik, imádkozik Sodomáért és Gomoráért. Néhány 5-6 történet van csak róla, fontos történetek. Hétköznapjait nem ismerjük, de mivel pásztor ember volt, nyilvánvaló, hogy számon tartotta a birkáit, azok fejlődését, nyírta őket, etette őket, kereste a forrást és a legelőt, mint a jó pásztor a 23. Zsoltárban, és foltozgatta a sátrát, ha arra volt szükség, igazságot tett a családtagjai között, aludt, fölkelt, néha jó volt, néha rossz volt a gyomra, az étvágya, néha rosszakat álmodott, néha jókat, ezek nincsenek már benne a Bibliában, nem azért, mert hát egy ember életéről könyvtár itt lehetne akár írni, hogyha minden részletben fontos üzenetet találunk. Volt 4-5 történet, amit érdemes volt leírni, hogy ez inspiráljon bennünket, erősítse a mi hitünket. Hogy él egy ember, aki valamit lát a messze távolban, és boldog, hogy ő annak egy építő kockája. Vagy, mint az előbb mondtam, a láncban egy szem lehet. Tehát amikor abban az időben, amiben mi dönthetünk, jól döntünk, jól cselekszünk, az igazság mellé állunk oda, meghozzuk időben a szükséges döntéseket. Amikor azt mondjuk, hogy Ábrahám Zsoltárt érített és megvallotta az Úr nevét, ez azt jelenti, hogy bizonyságot tett arról az Istenről, aki őt elindította a cél felé, még akkor is, hogy ez kimutat a földi létnek a határain. De ezt mindig elmondta. És mi másért beszélünk mi is az evangéliumról, arról a békességről, amit az Úrban nyertünk, arról a szeretetről, amit Isten önmagáról Jézusban jelentett ki nekünk, és itt nem egy másik vallásnak a propagátorai vagyunk, tényekről beszélünk, akarunk beszélni, és úgy akarunk beszélni, hogy ez ne kirekesszen, ne elszakítson másoktól, hogy ez ne politikai kereszténység legyen, hanem ugyanazoknak a tetteknek a megismétlése, hiszen ez az, ami miatt fáj, hogy némelyek annyira kereszténynek nevezik magukat, és amit csinálnak, az meg semmiképpen nem hasonlít a Krisztusra. Ő mit tenne? Ő hogyan állna a menekült kérdéshez, a szegények ügyéhez, a másként gondolkodók ügyéhez? Ő hogyan kezelni az anyagiakat? Hogyan osztaná el, mire költené el a közös pénzünket? Ezt a kérdést kellene felvetni, és mondom, azért fáj, hogy némelyik annak nevezik magukat, de semmi közük nincsen a névadóhoz. Igen, távolról látva és üdvözölve, így mondja itt az ige. De nem kesergek azon, hogy nem leszek ott. Pici borongok esetleg emiatt, hogy nem látom a harmad negyed, vagy nem tudom, hogy a vízikben lévő utódokat majd. Hát milyen égesek a mostaniak is, de távolról üdvözölök mindent. Nem csak az az érdekes, ami az én életemben történik, mert boldog vagyok, hogy egyszer vége lesz az erőszaknak a Földön. Ha ez kitolódik az örökké valóságban, akkor is boldog vagyok, és akkor is igaz. Isten nem szenvedhet vereséget. Ezen a pici porszemen sem. Az ember nem akadályozhatja meg a jó teremtőnek, az örökké valónak, mennyék atyáknak azt a szándékát, ami akkor is valósággá lesz, és milyen kedves ebben ennek a régi-régi Ábrahám korabeli embernek jóknak a bizonyságtétele, hogy tudom, hogy megváltónak akkor is van áldott elképzelése, hogyha a borrá lesz minden, korunk felett megáll, és akkor is tud még valamit cselekedni, és ez a cselekedet az életről szól. Távolról üdvözlöm, ez az én reménységem, üdvözlöm Istennek jó szándékait, meg fognak azok valósulni, legyen áldott érte, hogy mindezt megteszi. Igen, harmadszor pedig arról kell egy mondatot mondanom, még egy-két mondatot, hogy vallást teszünk, de nem úgy általában hitünk alapjairól, hanem erről is beszélnünk kell, hogy idegenek és vándorok vagyunk. Van ez a kedves hosszú énekünk, egy finn árkus énekhez, hazafelé tart szüntelen a keskeny út kis nyája. Nagyon kedvelem ezt az éneket, picit monoton, önfinnesen, északiasan monoton ez az ének, Rúgazai Erzsébet fordította, és sokszor esik benne az útnak a gyötrelméről, és ez igaz. Minden kiránduló tudja, vannak szúnyogok, feltölje a bakat, az ember lábát, szomjazik, gyerekek nyafognak, arcunkba vele füstés, akárka, és mit tudom, hogy mindenféle dolog van, de nem véletlenül indulunk el ezekre a kirándulásokra, és az életünk is ilyen. Megyünk ezen az úton, de nem céltalanul, mert hazafelé tart a keskeny út kis nyája, hazafelé tart Ábrahám. Ez a különbség közte és út között, ezért nem akar a sátorból újra házba költözni. Hazafelé tart a Jézus nyája, és de jó lenne, ha hazafelé tartana az egyház, meg hazafelé tartanák mi magunk is, és itt kanyarodunk visszaindító gondolatunkhoz, az, hogy boldogok, akik, így mondja a halandó földi ember, akik az Úrban halnak meg. Nekünk ez hazaérkezés, megérkezés az atyai házba, az ő asztalához, ezzel vigasztalja Jézus is a tanítványait. Atyám házában sok lakóhely van, ez nem azt jelenti, hogy közte ez az idő olyan közömbös lenne. Nem, itt vagyunk közte, csodálatos dolog benne lenni Istennek ebben a programjában, és az élet amúgy is gyönyörű, mindennel együtt, minden fájdalommal és veszteséggel együtt, hihetetlenül szép kihívás és élmény. De nem ez a cél, nem a vándorlás a cél, a vándorlás eszköz, abban, hogy megérkezzünk az áldott célba. Hát, segítsen meg az Úr bennünket, hogy a reménységnek a munkásai legyünk, akik tudnak beszélni a távoli célról örömmel és áldással, tudnak szurkolni az Úrnak. Nagyon szeretem mindig Agali Agnak a imakérések, ezek mindig ugyanazok, és mindig fontos, hogy ez elhangozzék, hogy mondjunk egy áldást az Úrra, és aztán az érző lelkek boldogságáért imádkozzunk. Igen, a reménykedő ember a hit és a szeretet ölelésére. Meg kéne keresnem itt, hogy is mondták ezek az okos emberek, hogy a személyes hittel és szeretetet fejlődés történeti értelemben középen lévő fogalmazva reménységünk. Hát legyen a szeretet és az igazi isteni szeretet, és a tőle kapott csodálatos ajándék a hit szorításában, a öletésében az életünk a reménységnek. Az élet a reménység, bocsánat, jár, áldjon meg bennünket az Úr. Amen.